23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump szombaton Párizsba utazik, ahol részt vesz a Notre Dame székesegyház újranyitásának vasárnapi ünnepségén. A lendő amerikai elnök közösségi oldalán elismerését fejezte ki Emmanuel Macron francia elnöknek a történelmi műemlék teljes és sikeres felújítása okán. Elkezdődött a Katolikus Karitász új menekülteket segítő programja. A több mint 1000 napja tartó ukrajnai háborús helyzet következtében milliók kényszerültek elhagyni otthonukat. A kezdeti időszakban kialakított segítőpontokon nyújtott gyors segélyezés, valamint sok más szolgáltatás és akció mellett a Karitász Integrációs Központja 2002 nyara óta biztosít fejlesztő programokat, támogatást mindazoknak, akik Magyarországon találtak menedéket. Megsegítésükre a szervezet a magyar kormány és az Európai Unió társfinanszírozásával 337,5 millió forint értékű programot indított el. A cél a hazánkba érkezett menekültek integrációjának előmozdítása. A NATO főtitkára szerint a szövetséges országok legfontosabb feladata jelenleg annak biztosítása, hogy Ukrajna az erőpozíciójából kezdhessen béketárgyalásokat, amikor erre elérkezettnek látja az időt. Mark Rutte a Financial Times című londoni üzleti napilapnak adott interjúban úgy fogalmazott, a kijevi kormánynak nyújtott katonai támogatás növelése a majdani potenciális béketárgyalások előtt fontosabb, mint az arról szóló vita, hogy mikor ajánlják fel Ukrajnának a NATO tagságot. A szervezet külügyminiszterei úgy döntöttek, késlekednek Ukrajna csatlakozásának előmozdításával. Teszik ezt annak ellenére, hogy Ukrajna sürgeti a gyors előrelépést, különösen Donald Trump januári beiktatása előtt. A dél-koreai elnök váratlanul hadi állapotot hirdetett ki az országban, amire 1980 óta nem volt példa. Jun Suk-jol élő televíziós beszédében belpolitikai ellenfeleire összpontosított, és az Észak-Koreával barátságos államellenes erők felszámolását ígérte. A lépés sokkolta az országot és a nemzetközi közösséget, valamint azonnali gazdasági hatásokat váltott ki, írta a Reuters hírügynökség. Betiltják a parlament és a politikai pártok tevékenységét, a média és a kiadók pedig katonai ellenőrzés alá kerülnek. A döntést még a miniszterelnök saját pártja is bírálta. A migrációpárti Brüsszel ellenzékének nevezte a kormányoldalt Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök a Fidesz elnökség üléséről számolt be, hangsúlyozva, Brüsszel hazugságkampányt indított, azt állítva, hogy ők nem kötelezik Magyarországot az illegális migránsok befogadására. A kormányfő jelezte, eddig 2 milliárd eurót költöttünk határvédelemre, ezért kitüntetést érdemelnénk, nem pedig büntetést. Eddig is így volt, ezután is így lesz, hiába jelölnek ki helytartót, küldenek ránk bábkormányt, nem fogunk engedni, jelentette ki a kormányfő, miközben a videóban Magyar Péterről, a Tisza párt vezetőjéről mutattak képeket. Az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként elindul a Demján Sándor program, amelyet a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen hajt végre, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. A cél a hazai vállalkozások méretének megduplázása és a magyar gazdaság gerincét jelentő KKV-szektor további erősítése, ismertette Nagy Márton, hozzátéve, hogy növekedési pályára szeretnék állítani a nemzetgazdaságot. A kormány 4 milliárd 300 millió forinttal támogatja a kamarát, amellyel a lebonyolításról szerződést köt. Tavaly és az idei év első felében összesen 255 beruházáshoz nyújtott támogatást az állam, 1869 milliárd forint pedig több mint 6000 milliárdnyi beruházást generál, mintegy 25 ezer új munkahelyet hozva létre, ismertette a külgazdaság és külügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter kiemelte, az időszakban hazánkba bejelentett nagy beruházások volumenének 62%-a Kínából érkezett, a második helyen Dél-Korea áll, amelyet Németország követ. Az Európába irányuló kínai beruházások 44%-a egyedül Magyarországra irányult. Végül az időjárásról, felhős borult lesz az ég a folytatásban is, helyenként szitálás, gyenge eső, havas eső, a hegyekben húszálingózás is lehet, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A pápa lelkipásztori levele a nikaraguai híveknek. Bízzatok Istenben a legsötétebb időkben is. Bombatalálat érte a Szentföldi Ferences diák szállót a szíriai Aleppóban. Vörös Győző ókorkutató tartotta a Pápai Régészeti Akadémia évadnyitó díszelőadását.
A pápa lelkipásztori levele a nikaraguai híveknek. Bízzatok Istenben a legsötétebb időkben is. Ferenc pápa lelkipásztori levelet írt azoknak a nikaraguai híveknek, akik a szeplőtelen fogantatás kilencedet ünneplik. Arra buzdítja őket, hogy a kihívások ellenére is szilárdan bízzanak Istenben. Ferenc pápa december 2-án kelt levelében kifejezi lelki közelségét és szolidaritását Nikaragua népével. Arra bátorítja őket, hogy a nemzet előtt álló számos kihívás ellenére soha ne veszítsék el az Istenbe vetett hitüket. Ne feledkezzünk meg az Úr szerető gondviseléséről, amely elkísér minket és az egyetlen biztos vezetőnk, hangsúlyozza a pápa. Arra kéri a nikaraguai híveket, hogy ragaszkodjanak Istenbe vetett gyermeki bizalmukhoz és az egyházhoz való hűségükhöz, amelyeket két nagy jelzőfénynek nevez, amelyek megvilágítják a létezést. A pápa levele egy olyan időszakban érkezik, amikor Nikaraguában sokan bizonytalanságot, nehézségeket és társadalmi politikai válságot élnek meg. Ezek sújtják az egyházat, amelyek számos vallási szervezet és egyesület bezárásához, valamint számos pap és püspök kiutasításához és letartóztatásához vezettek. A nikaraguai katolikusok lelki erejét kiemelve, amely Mária iránti tiszteletükben gyökerezik, a pápa felhívta a figyelmet a szeplőtelen fogantatás napjaiban zajló kilenced ünneplésére, amely szerinte különleges helyet foglal el a nikaraguai kultúrában és hitben. Arra a hálára és szeretetre utalva, amelyet a nikaraguaiak Szűz Mária iránt éreznek, aki az anyai oltalom állandó forrása számukra, a pápa megállapította. Mindig is megtapasztaltátok anyai oltalmát minden szükségletetekben, és nagyon szép és gazdag lelkiséggel fejeztétek ki hálátokat. Miközben az egyház a 2025-ös szent évre készül, Ferenc pápa arra buzdítja a híveket, hogy a szeplőtelen fogantatás ünnepe szolgáljon az erő és a megújulás forrásaként. Remélem, hogy ez az ünnepség megadja nektek azt az erőt, amelyre szükségetek van a nehézségekben és a bizonytalanságban, írja levelében Ferenc pápa. Arra kéri őket, továbbra is tartsák fenn a hagyományát, hogy Istenre hagyatkoznak az Isten az első imával, és emlékezteti őket az ima, különösen a rózsafüzér erejére, mint a lelki reflexió és az Istennel való kapcsolat eszközére. Mennyi kegyelmet kapunk a rózsafűzér által, ez egy erős ima, hangsúlyozza a pápa. Arra hívja a híveket, hogy elmélkedjenek Jézus és Szűz Mária titkairól, miközben Istenre bízzák örömeiket és küzdelmeiket. Végül Ferenc pápa Szűz Mária közbenjárásáért könyörög, és a remény üzenetét ajánlja fel a nikaraguaiaknak. Az Isten anya nem szűnik meg közbenjárni értetek, és kérjük Jézust, hogy mindig tartson benneteket a tenyerén, fogalmaz a pápa. Levele tartalmaz egy imát is, amelyet a 2025-ös szent évre írt. Ebben a békéért fohászkodik az Úrhoz, és azért, hogy gyújtsa fel bennünk a remény zarándokaiban a vágyat a mennyei kegyelmekre. Bombatalálat érte a szentföldi ferences diák szállót a szíriai Aleppóban. Miközben Szíriában újra fellángol a konfliktus, Aleppóban a szentföldi ferences diákszálló megsérült egy bombatámadásban. A szentföldi kusztos növekvő feszültségről és félelemről számol be a polgári lakosság körében. A szíriai Aleppó városában a szentföldi diákszálló ferences komplexumát súlyosan megrongálta egy orosz támadás december 1-én. A szentföldi ferences kusztódia megerősítette, hogy nincsenek áldozatok. A diákszálló a kolostor belső részén található, közel a templomhoz, ahol a tervek szerint szentmisét mutattak volna be azon az estén. A szentföldi kusztos Francesco Patton atya nyilatkozatában megerősítette, hogy hála Istennek nincsenek áldozatok vagy sérültek, csak az épület rongálódott meg. Beszámolt arról, hogy minden szerzetes és plébánia tag jól van, és a ferences kúria folyamatos kapcsolatban áll velük. A kusztos kifejtette, hogy a közösség növekvő feszültséget és félelmet érez az aleppói polgári lakosság körében a folyamatban lévő konfrontáció előre nem látható fejleményei miatt. Patton atya arra buzdított minden keresztényt a Szentföldön és minden egyházat, hogy imádkozzanak a békéért Szíriában, amelyet már hosszú évek óta tartó háború és erőszak gyötör.
Vörös Győző ókorkutató, a szentföldi egykori heródesi Makareus vár ásatásainak vezetője, a Jeruzsálemi Pápai Biblikus Egyetem Biblikus Tudományi és Régészeti Fakultásának egyetemi tanára nyitotta meg a Pápai Régészeti Akadémia új évadját Rómában november 29-én pénteken este. Most hallgassák meg a díszelőadás másnapján vele készített interjúnkat.
Immár sokadik alkalommal, de mégis ugyanilyen szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Vörös Győző ókorkutatót, aki ez alkalommal egy díszelőadást tartott Rómában, mégpedig a Pápai Régészeti Akadémia évadnyitó díszelőadását, ezt a híres Lectio Magistralis tartotta meg a Pápai Kancelléria épületében november 29-én délután 5 órakor. Hogyan ért, kedves Győző, ez a felkérés? Mert azért egy egészen különleges, tekintve a magának az intézménynek a zárt jellegét.
Köszöntöm a hallgatóságot és a főtisztelendő szerkesztőatyát is. Természetesen nagyon boldog voltam, és úgy éreztem, hogy nekem egyszerűbb magyar ókorkutatóként, aki a Közel-Keleten dolgozom 30 éve, és a Szentföldön most már 16. éve, valamilyen módon egy hazatérést is jelent, hiszen római katolikus vagyok, tehát hogyha Rómában a saját katolikus közösségemnek az okorkutatói kíváncsiak a munkámra, nagyon nagy örömmel jövök el közéjük, tehát nem csak megtiszteltetés volt, hanem otthon éreztem magamat. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy maga az akadémiai esemény is egy vallási élmény volt, hiszen 4 órakor kezdődött egy halotti misével, ahol az akadémia elmúlt 400 évének tagjaiért közösen könyörögtünk egy halotti mise formájában, hogy bebocsátást nyerjenek a mennyországba. A mostani tagok, hogy így mondjam, egy marginális kisebbségét jelentik csak a közösségnek, az élők, akik itt vannak a földön, és egy ilyen 400 éves intézmény, 400 éves közössége a hitünk szerint egy sok-sok generáción átívelő ókorkutatói közösség. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam, hogy együtt imádkozhattam az elhunyt tagokért, és hogy együtt lehettem a még élőkkel.
Ráadásul ugyanabban a teremben lenni, és ott előadást tartani, ahol téged pár évvel Ravasi bíboros a pápai aranyéremmel tüntetett ki. Igen, arról akkor szépen beszámoltunk. Most arra kérdeznék rá, mi volt az előadásod, angol nyelvi előadásodnak a témája, amit a gyönyörű szép vetített képekkel kísértél.
A Magyar Művészeti Akadémia színeiben egy szekuláris intézmény kutatócsoportját vezetem a Szentföldön. Azonban ez nem változtat azon a körülményen, hogy én nem csak magyar vagyok, hanem kettős identitással római katolikus hívő is. Tehát számomra ez a csodálatos akadémiai munka, amelyet akadémikusként, illetőleg a Jeruzsálemi Pápai Biblikus Egyetem kutatóprofesszoraként végzek, ez egyben egy zarándoklat is. Tehát egy a római hívek számára, vagy a római akadémikusok számára furcsa módon, amikor elmondtam nekik, hogy egy 20 éves keretszerződéssel dolgozom az Amani királyi udvar részéről, tehát 2009-től 2029-ig, akkor döbbenten kérdezték, hogy hogy lehet egy ilyen hosszú tudományos projektbe belevágni. És akkor mondhattam, hogy ez nem egy tudományos projekt csupán, ez egy zarándoklat, amely zarándoklatra eljött velem a feleségem és a fiunk, akkor még csak 5 éves volt, és az ásatások 5. évében, ahol megszületett a kislányom. Tehát egy családi zarándoklattá vált, nem csupán tudományos munkáról van szó, hogy így mondjam, az a kevésbé lényeges. Sokkal jelentősebb ennek az egész élménynek a spiritualitása, hogy az ember ott lehet a Szentföldön, ott élhetek Jeruzsálemben a családommal, és abban a jó érzésben lehetek, hogy egy hiteles evangéliumi szent hely feltárásán fáradozhatok.
Ebben a díszelőadásodban igazából Makirusz várának a feltárásáról beszéltél, azt mutattad be?
Igen, ezért fogalmazok így, hogy egy zarándoklatnak a beszámolója volt. Ugyanis ez a makiruszi történeti régészeti föltárás egy vitathatatlan tudományos munka, amire Magyarországon a díjtörténetinek legfiatalabbjaként Széchenyi díjat is kaphattam, de ez nem számít. Ami számít, az az, hogy ez egy evangéliumi szent hely, amely számunkra hiteles Biblia világfeltárást jelent. Az ottani feltárások eredményeként elkészült építészeti rekonstrukciók valódi hiteles bibliai illusztrációkká váltak. Ezek az evangéliumi helyszínek a történelemben valósan láthatóak, meglátogathatóak és megtapinthatóak. Tehát, hogy így mondjam, a hitetlen Tamás keresztények jöhetnek Csőstől, megcsodálhatják azokat a tereket, ahol keresztelő Szent Jánosnak a passióját, az ő káváriáját az evangéliumok tanúsága szerint megismerhetjük.
A makiruszi ásatások után a kutatómunkádat Jeruzsálemben, illetve a környékén folytatod, méghozzá egészen különleges módszerek segítségével. Erről is szeretnék hallani röviden.
Természetesen a makiruszi munkát továbbra is folytatjuk, csak a családdal költöztem át Ammanból Jeruzsálembe, ugyanis a fiam már a Jeruzsálemi Héber Egyetemen tanul, rendkívül kiváló az egyetem, ahova díszgolyként a kiváló matematikai ismereteinek köszönhetően kerülhetett be. Na most, miután ott voltam Jeruzsálemben, a makirusznak annyira rabja vagyok, hogy megjelent egy idő után az óvárosban tanítva, ott járva kelve, ugyanaz az élmény, mint a makiruszban ért el, hiszen a makirusz körül van egy 3,5 kilométer hosszú körgyűrű, egy olyan ostromgyűrű, amelyet Krisztus után 72-ben Lucilius Bassus parancsnoksága alatt a 10. légió, a Fretensis készített el. Ez az ostrommű, ami a zélótáknak a mencsvárát a Makiruszban körbefogta, és aztán lerombolták a várat. Jeruzsálem körül is volt, 2 évvel korábban a birodalmi trónörökös Titus herceg vezetésével egy ugyanilyen római ostrom, ezért elkezdett érdekelni nagyon ennek az ostromgyűrűnek a világa, amely körül ölelte Krisztus után 70-ben Jeruzsálemet, és egy nagyon friss 2015-ös izraeli ásatás eredményeként, akik megtalálták az úgynevezett harmadik falnak egy korábban ismeretlen nyugati szakaszát, és ezt csupán tavaly ősszel publikálták, ennek hatására világossá vált, hogy Jeruzsálem Krisztus után 70-es állapota topográfiailag exakt módon felrajzolható, ráadásul kiderült az is, hogy a körfal, amiről Josephus Flavius elmondta, hogy 33 római stadion hosszúságú, az pontosan ennyi, tehát hitelesek Josephus Flavius adatai a zsidó háborúban. Ezek után, amikor újraolvastam Josephust, és ő leírja, hogy Titus főparancsnoki székhelyét körülölelő körgyűrű 39 stadion hosszúságú volt, amelybe további 13 őrhelyet építettek be, 10 római stadion hosszúsággal, ez pontosan kikalibrálható volt, és először csak egy térképen próbáltam magamnak felrajzolni, hogy ez hogy nézhetett ki, és aztán szépen tudományos módszerekkel a GIS, ugye ez a Geographical Information System, a földrajzi információs adatoknak a GPS koordinátákkal történt, tehát Global Positioning Systemmel történt közös kalibrálásával fölrajzolható volt a térképre pontosan, úgyhogy, hogy így mondjam, a makirusznak az öröksége Jeruzsálem számára is egy hatalmas örökséget hordoz, azáltal, hogy a Tituszi Jeruzsálemet körbefogó körsánc megrajzolható. Megjegyzem, ez is egy evangélium illusztráció. Mert Jézus 37 évvel korábban ezt profétálta, előre megmondta. Nem múlik el ez a nemzedék, és itt kőkövön nem marad. Nem csak megjósolta Krisztus után 33-ban Jeruzsálem pusztulását, hanem szó szerint Lukácsnál az is le van írva, hogy körbe fognak venni ostromművekkel, és hogy fognak megszorítani, és végül lerombolni. Ma már ezt is tudhatjuk, hogy hol futott végig ez a körgyűrű, az ostromgyűrű, 2 római stádium távolságra az egykori falaktól, ami körülbelül 370 méter távolságot jelent.
fejezzük be ezt a zarándok utat Rómában, amikor az ember a Kolosseum felül a Via Sacrán elindul a Fórum Románum felé, akkor egy dombtetőn, egy diadalíven a Titus és apja Vespasianus császár tiszteletére, mert a diadalíven kell átaladnia, amelynek belső bérletén lehet látni a jeruzsálemi templomból elrabolt szent kegytárgyakat, ami nekem keresztény embernek is egy csodálatos élmény ezt látni, és megértem a zsidó hagyományt, hogy ők a szörnyű a lelki veszteség miatt ezen a kapun nem haladnak át. Te ezt, mint aki ott élsz, és jeruzsálemi lakos vagy, és aki ott dolgozol, te ezt hogyan érzékeled, ezt a máig álló római diadalív üzenetét?
Hát megmondom őszintén, megint a magyarságom felülírja ezt az élményt, ugyanis van egy olyan különleges magyar vonatkozása ennek a tituszi diadalívnek, amiről sokan nem tudnak. Alföldi Géza, magyar klasszikafilológus professzor, aki a Heidelbergi Egyetemen volt intézetigazgató, tanulmányozta a Kolosseumban található nagy bizánci kori feliratokat. És az egyik ilyen feliraton, úgy értem bizánci korút, keretkutatóként mondom, természetesen itt korabb középkori késő antik feliratokról van szó, tehát amikor ezeket tanulmányozta, észrevette, hogy kicsi befurások vannak az egyik ilyen márvány táblának a hátsó falán. Ő volt az egyébként, aki már korábban elsőként tudta elolvasni ezeket a bronzbetűket, amelyeket becsapoltak ilyen feliratokként a korai császárkorban a márványba, ugyanis pontosan tudta rekonstruálni, hogy a lukak milyen betűknek voltak a tartó pillérei, amely kapitális betűket, bronzbetűket becsapoltak ezekbe a márványlapokba. És miután ő feloldotta ezt a tulajdonképpen rejtélyes írásemléket a bronzbetűk csapjainak az egykori lukjai segítségével, elsőként tudott elolvasni egy feliratot Vespasianus császár korából, amely a Kolosseumban található, de hogy említettem, egy késő antik kora középkori felirat volt rajta, és ennek a hátlapjára vésték ezt rá, tehát maga a bronz felirat a másik oldalon volt. A felirat a következőről számol be. Ez egy eredeti felirat a Kolosseumnak, alapításkori felirat volt. Vespasianus császár hadizsákmányból építette. Amikor ezt Alföldi Géza elsőként tudta elolvasni, döbbent rá a világ, hogy korabeli írott forrás bizonyítja azt, hogy valóban igaz az, amiről Josephus Flavius is ír, hogy ez a nagyon híres Kolosseum, amelyet Vespasianus császár építetett, a jeruzsálemi templom aranyából, a Jeruzsálemről elhozott hadizsákmányból épülhetett meg. Tehát nekünk, magyaroknak, Alföldi Géza örökségeként óriási élményt jelent az, hogy tudhatjuk, hogy a tituszi diadalíven ábrázolt aranymernóra és az az aranyasztal, amin ugye a kenyeret mutatták be a templomba, ez része volt annak a hatalmas hadizsákmánynak, amelyből később megépítette Vespasianus császár a Kolosseumot, ugye már csak a fia alatt, Titus alatt tudott megnyílni Krisztus után 79-ben, és ugye feltételezhető az is, hogy az építkezésén az a sok-sok zsidó rabszolga is részt kellett vegyen, akiket elhoztak magukkal Rómába.
Kedves őző, mi sokáig hallgatnának nagy örömmel, de hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, további áldott és sikeres munkát kívánok, és egyúttal örömteli adventi időszakot, és azt is kívánom, hogy ott a Szentföldön, az Úr Jézus hazájában minél előbb, nagyobb békesség legyen.
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott adventet kívánok.
Mindjárt aki ámén, köszönöm.
Vörös Győző ókorkutatóval Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a messiási jövendőlésekről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Bocsáss meg, amikor arra várok, hogy mások tegyék meg azt, amit nekem kellene. Add, hogy legyen erőm és bátorságom a jónak azonnal neki látni. Észrevegyem, hogy mit tehetnék jobban, és azt meg is tegyem. A félénkeknek add bátorító lelkedet, hogy legyőzzék bátortalanságukat, és hogy kimerjenek állni elképzeléseik mellett. Köszönöm, hogy vagy nekem, és dicsérlek, mert mindenkor ember szerető Isten vagy. Amen. Mit jelent számotokra az a mondat, ami Lukács evangéliumában van leírva, miszerint a mag Isten szava?
Hát ez számomra azt jelenti, hogy amikor elültetünk valamit, például egy növényt, akkor abban reménykedünk, hogy nagyon szépen fog növekedni, és nagyon sok termést fog hozni, és úgymond szerintem ez szimbolizálja Istennek a szava, hogyha belekezdünk valamibe, akkor azt súgja nekünk, hogy menni fog, és a munkánknak meg lesz a gyümölcse, és természetesen ez így is lesz.
Te szeretnéd-e tudni a jövődet, Eszter? Mi lenne, ha látnád, hogy mit hoz a jövő?
Hát igazából az olyan dolog lenne, hogy át tudnám gondolni azt, hogy mit kéne tennem abban a pillanatban, de szerintem igazából az a legjobb, hogyha abban a pillanatban megéljük ezt a dolgot, és nem úgy gondoljuk, hogy jó, akkor most már tudom, hogy velem ezt fog történni, meg mit tudom én, nem ez. Meg kell élni a pillanatot, és hogy akkor kell megértenünk, hogy ez miért is történt, és nem úgy, hogy jaj, mi rögtön tudjuk, hogy mi lesz, mert ez így izgalmasabb, hogy nem tudom, hogy mi vár rám, és én fedezem fel a jövőmet.
Viki, te szeretnéd tudni, hogy mi van a jövődben?
Én nem nagyon szeretném tudni, én is inkább saját magam szeretném megélni, hiszen hogyha már előre tudnám, akkor mindent úgy csinálnék, ahogy kéne, és ebből nem tanul az ember, mert a rosszból tanul igazán az ember.
Azonban néha eljátszunk a gondolattal, hogy tudjuk, hogy mi fog velünk történni, de az is igaz, hogy fel tudunk akkor készülni váratlan eseményekre, és talán ki is tudnánk használni a kínálkozó helyzeteket. Az is igaz, hogyha tudnánk a jövőnket, akkor előnyt jelenthetne a számunkra ez a többiekkel szemben. Az biztos, hogy az embert mindig érdekelte a jövő. Próbálta kitalálni, hogy mi vár rá. A legrégebbi koroktól fogva voltak olyan emberek, akik azt állították, hogy isteni erővel bírnak, meg tudják mondani a jövendőt. A magyar nyelv ezért jövendőmondóknak vagy jósoknak nevezte el őket. Sokszor azonban ezek a látnokok valójában csalók voltak. Figyelték az embert, aki elment hozzájuk, és ez alapján találgatva mondtak neki valamit, amit elhitt. Az ókori vallásokban a legkülönfélébb módokon próbáltak jósolni. Hogyan?
Az állatok belső szerveiből, a madaraknak a röptéből, a fák susogásából és hasonlókból igyekeztek kiolvasni isteneiknek az üzenetét.
Voltak olyanok is, akik bódulatba estek és összefüggéstelenül kezdtek beszélni. A körülöttük állók megpróbálták összekovácsolni a szavaikat és abból valami értelmes gondolatot kiolvasni. A Biblia is beszél a pogány vallások jósairól, az embereket megtévesztő hamis prófétákról. Ha feltesszük a kérdést, kié a jövőd, akkor ti mit válaszolnátok erre a kérdésre?
Szerintem mi minden ember azt mondaná, hogy nyilván a miénk, viszont én is azt mondanám, hogy a saját jövőm az az enyém, viszont szerintem valamilyen szinten minden embernek a jövője, hogy hogyan dönt az életében, befolyásolja a többi embernek a jövőjét, mert úgymond, hogyha döntesz valamiről, akkor az a többi ember életét is valamilyen szinten érinteni fogja.
Így van, Viki. A legtöbben valószínű, hogy azonnal rávágják, hogy a jövő az enyém. Hogy tényleg így van-e, bizonyos értelemben igen, hisz az ember döntéseket hoz, amik meghatározzák, hogyan folytatódik az életük. Eldöntöm, hogy milyen szakmát tanuljak, és utána egy életen át az lesz a munkám. Vagy rosszul választok, de akkor nagyon sok nehézséggel kell szembenéznem. A Biblia azonban arra figyelmeztet, hogy nem vagy kizárólagos és mindenható ura az életednek, hiszen egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Nem te döntötted el, hogy meg akarsz születni, az életed hosszát sem magad határozott meg. Sok mindent tehetsz az egészségedért, de attól még elérhet valamilyen betegség. Mit tegyünk hát? Kétségbe kell esnünk, vagy félni kell a bizonytalan jövőtől, ami ki tudja, mit hoz majd? Hogy gondoljátok?
Szerintem az a legrosszabb döntés, hogyha valaki kétségbe esik. Nyilván előre kell gondolkodni, hiszen el kell döntened, hogy mit szeretnél dolgozni, hogy mit szeretnél csinálni az életedben, de szerintem nem szabad nagyon túl gondolni mindent, hogy mi lesz a jövőben, mert az semmi jóra nem vezethet, és már valószínű, hogy te magyarázod be saját magadnak a rosszat, úgyhogy szerintem nem szabad olyan nagyon sokat gondolkodni rajta.
Tehát szabad-e aggodalmaskodni, Eszter, azon, hogy valami baj fog történni, vagy hogy kétségbe kell esnünk, hiszen nem tudjuk, hogy most hogyan alakul majd az életünk.
Nem kell kétségbe esnünk. Szerintem az a legfontosabb, hogy megtartsuk magunkban a hitünket és az akaratunkat, és Isten kezébe az életünket, és higgyünk abban, hogy ő majd a jó útra terel minket. Még hogyha rosszul is fordulnak a dolgok, mindig van kiút, és Isten úgyis segíteni fog nekünk, mivel fogja a kezünket, és velünk van mindig. És ő úgy is tudja, hogy nekünk ezt meg kell élnünk, mert tudja, hogy mi mennyit bírunk el.
Ne aggódjatok a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. Máté evangéliumában olvashatjuk ezeket a sorokat, ami bizonyítja nekünk, hogy a jövő Istené. Ő pedig a mi atyánk, és az a legjobb döntés, ha elkezdünk bízni benne. Akkor vagyunk képesek, és leszünk képesek építeni együtt a jövőt. Ha az Isten kezébe teszem le az életemet, és engedem, hogy formálja az Isten, és így, ahogy mondtad, Eszter, a fájdalmakat, a szenvedéseket is bele kell tenni az Isten kezébe, hogy úgy, mint egy fazekas, akinek a kezében formálódik az adott edény, téged is formálhasson az Isten a szenvedések, a megpróbáltatások által, hogy majd az örök boldogság állapotába jussunk, és az az élet várjon ránk, amelyet Isten szánt nekünk. A prófétáknak nem az volt a dolguk, hogy a pogány jósok példáját kövessék, azért küldte őket Isten, hogy átadják az üzenetét. Intettek, buzdítottak, tanítottak. Volt, hogy mégis előre megmondtak dolgokat, például egy királynak a halálát, vagy egy hamis próféta büntetését. Ilyenkor valójában nem a jövőt fürkészték a próféták, hanem elmondták, hogy hogy rendelkezett az Isten. Salamon király halála után meggyengült és ketté szakadt az ország. A nép nem tartotta meg a hitét, nem követte Isten törvényeit. Előbb az északi ország rész Izrael pusztult el. Aztán az asszír király felvonult a főváros Szamária ellen, és egy hosszan tartó ostrom után bevette Szamáriát, és az előkelő embereket elhurcolta. A déli királyság Júda pedig egy ideig még önálló maradt. Több király is igyekezett megerősíteni a nép hitét, visszavezetni őket az Istenhez, végül az új babilonai birodalom terjeszkedése elérte ezt a területet. És itt egy Nebukadnezár nevű király újra hadba lépett Júda ellen. Elpusztította Jeruzsálemet, és meghódította az országot, sok ezer embert hurcoltatott el Mezopotámiába. A Bibliában úgy olvashatjuk, hogy ezzel kezdetét vette a babiloni fogság. Ki az, aki volt már szobafogságban, vagy megéltetek-e bármiféle rabságot, milyen érzés az?
Szerencsére még nem kellett ilyet megélnem, viszont szerintem ez egy szörnyű dolog, maga a rabság is, de szerintem maga ez a szobafogság is, mert szerintem mindenre van megoldás, anélkül, hogy be kéne úgymond zárni a gyereket a szobájába, hogy megtiltani neki, hogy bárhova elmehessen, azért, mert esetleg valami rossz történt. Szerintem ez inkább az, hogy ilyen büntetéseket szabnak ki a szülők, ez sokkal inkább távolabbi kapcsolatba viszi el a gyereknek és a szülőnek a kapcsolatát. Szerintem ilyenkor az lenne a helyes döntés, hogy ha valami probléma adódik, vagy a gyermek nem jól viselkedik, akkor leülni és elbeszélgetni vele, hogy ezt nem szabad, és hogy ne legyen ilyen többet. Szerintem egyáltalán nem jó döntés, hogyha a szobafogságot választjuk.
Hogyha egy szülő például azt mondja neki, hogy ugye szobafogságot kap, akkor esetleg el is szökhet, és lehet, hogy valami nagyobb baja is eshet, mert ugye a tinédzsereknél ez általában így szokott lenni. Nem tudom, remélem velem ez így nem fog nagyon megtörténni, mert én ezt így nem szeretném, de ahogy mondta Viki is, ugye a szülő és a gyermek kapcsolatát is rombolja, és amikor forró felé gondolkozunk, és csak úgy mondunk valamit vaktába, akkor annak nem biztos, hogy jó vége lesz, és utána meg fogjuk bánni a döntésünket.
A fogság az a felnőttek életében is jelen van, nem olyan formában, hogy mondjuk bezárják ránk az ajtót, de lehet fogságban érezni magát az embernek egy betegséggel is, amikor tényleg nem tudod magadat ellátni, olyan helyzetbe kerültél, olyan élethelyzetbe, hogy teljes mértékben rabságnak éled meg az életedet, és a babiloni fogságban a választott nép is ezt élhette meg, hogy uralkodtak fölöttük, nem voltak szabadok, és ez a szabadságnak a hiánya, akár a szobafogságot illetően, akár a bármilyen emberi szabadságot korlátozó esemény által azt éled meg, hogy szabadulnál, mert nem szereti az ember ezeket a korlátokat. És ilyenkor azonban még inkább észreveszel olyan dolgokat, amit, hogyha szabad vagy, fel sem tűnik. Lehet ez egy kis madárnak az, hogy milyen aranyosan repül el előtted, vagy milyen dalt énekel, vagy lehet az egy virágnak, a szirmainak a kibontása, de az is lehet, hogy egy embernek a segítségét, aki akkor éppen akar rajtad segíteni, akkor válik igazán nyilvánvalóvá, hogy ki az, aki melletted van. Hát a választott nép számára a babiloni fogság idején nem volt király, nem volt ország, de még papjuk sem volt. És gondoljatok bele, hogy mit jelenthetett ez. Hogy lehetett így megmaradni, és miként lehetett nekik megőrizni a nyelvüket, a hitüket, a kultúrájukat, mindazt, ami eddig összekötötte őket, amit szabadon gyakorolhattak. És nyilván kettős volt nekik is ez, hiszen megvolt a veszélye annak, hogy a választott nép feloldódik, és nem tartja meg a hagyományait, nem tartja meg a nyelvét, nem tartja meg az ünnepeit, és nem tartja meg az Istenbe vetett hitét, és így eltűnik a föld színéről. Azonban a próféták kitartóan és bátran őrizték a szövetséget, és szüntelenül hirdették az Istennek a szavát, és arra emlékeztették a népet, hogy nem emberi erő, hanem Isten szeretető őrzi meg őket, és hogy a szabadulást is meg fogja nekik adni az Úr. Ez ugyanolyan, mint amikor neked azt mondják, hogy meg fogsz gyógyulni, ki fogsz kerülni ebből a szorongatott helyzetből, és hogy lesz olyan csoda, ami által az Isten téged ebből ki fog vezetni. És a prófétáknak ez volt a dolguk, és a szabadulást végül megadta az Úr, és ez lesz majd az üdvösség, amikor az Isten megmenti a választott népet, és megszabadítja őket a babiloni fogságból. A próféták nem egyszer a jövőre vonatkozó ígéretek formájában akarták átadni Isten üzenetét a zsidóságnak. Azokban az időkben az ígéret, azaz adott szót jelentette, és 100%-os biztonsággal hitték, hogy az, amit a próféta mond, és amit az Isten ígér, az meg fog történni. Ma már itt nagyon sokat változott az embereknek az adott szava, meg az adott szóhoz tartozó viszony, ami által ezt kimondják egymásnak. Hogyan éljük meg ma? Van-e még súlya az adott szónak, az ígéretnek?
Szerintem van, viszont ez attól is függ, hogy minden ember különböző, és nem tudjuk megmondani, hogy ha valaki megígér nekünk valamit, akkor ő azt ugyan be fogja eltartani, meg fogja elcsinálni, vagy nem. Nyilván vannak olyan emberek, akik tisztességesek, és amit megígérnek, azt be is tartják, meg is csinálják, viszont mindannyian különbözőek vagyunk, így hát vannak olyan emberek is, akik megígérik ugyan, de mégsem teljesítik azt, amit ígértek.
Te betartod azt, amit ígérsz?
Én beszoktam tartani, amit ígérek, és próbálom mindig megcsinálni azt, amit mondok, mert ugye az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó, ez a mondás van erre. És szerintem igazából az a lényeg, hogy ugye próbáljuk meg mindig betartani, amit mondunk, de persze például, hogyha mondjuk megígérjük a tanárnak, hogy mondjuk megcsinálunk egy beadandót, de mondjuk túl sokat kell tanulnod, akkor mondjuk megérthető, hogy nem csináltad meg. De hogyha utólag is befejezed, akkor az úgy már jó dolog, hogy utólag is megcsinálod.
Ez két oldalú, mert hogy a hitelességhez hozzátartozik, hogyha megígéred, hogy megsütöd a fahéjas csigát, akkor az ember számít rá, hogy meg fogod sütni a fahéjas csigát. Ezt ha egyszer kimondod, akkor annak van egy súlya, van egy jelentése, és tartozik hozzá egy ígéret, és hogy szerintem meg az emberek kapcsolatában ez nagyon fontos kell, hogy legyen, hogy amit én megígérek a másiknak, azt betartsam, mert hogy gondold el, hogyha azt beszéljük meg, hogy reggel 7-kor találkozunk, és nem jön el senki, akkor az milyen érzés neked? Én legalábbis mindig abból indulok ki, hogy azt teszem másokkal, amit velem is szeretném, hogy tegyenek az emberek, és hogyha az adott szó nekem sokat jelent, akkor én is megpróbálok erőn felül is, de hiteles maradni annak, akinek ígértem valamit. És úgy gondolom, hogy az Isten az egyetlen, akiben soha nem fogtok csalódni, és ő betartja azt, amit ígért. Csak nekünk kell észrevenni, és nekünk is olyan hűségesnek kell lennünk az Istennek az ígéretéhez, mint amilyen hűséges ő mi hozzánk. És a próféták közül kiemelkednek nyilván azok, amelyekben egy isteni küldött eljövetelét hirdették. A héber szóval messiásnak nevezték el, ami azt jelenti, hogy Isten fölkentje. E kifejezés szó szerinti görög fordítása a Krisztus szó. Mi keresztények úgy hisszük, hogy a sok prófétai jövendőlés, az üdvösség ígérete a názáreti Jézusban teljesült be. Ő nem egyszerűen csak Isten fölkent küldöttje a számunkra, hanem ő maga az Isten fia, aki értünk emberré lett, ő a legtökéletesebb messiás. Ezért is hívjuk így Jézus Krisztus, azaz Jézus, a fölkent, a messiás. Izajás próféta írt erről a titokzatos jövőbeli férfiról. Hogyan jövendőlte, ki lesz ő, Viki?
Íme a szűzfogan, fiút szül, és Immanuelnek nevezi el. Máté evangélista Jézus születésének elbeszélésekor idézi ezeket a sorokat. Megmutatva ezzel, hogy Jézus világra jöttével beteljesült az ígéret. Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott. Íme a szűzfogan és fiat szül, Emmanuel lesz a neve. Ez azt jelenti, velünk az Isten.
Malakiás prófétánál pedig ezt olvassuk.
Bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között mégis belőled születik, majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.
Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ő maga a béke lesz. Jézus valóban Betlehemben, Dávid király családjának városában született meg. Sok más messiási profécia is van az Ószövetségben, melyek valóra váltak a názáreti Jézus életében, kereszthalálában és feltámadásában. Abban a korban élők közül sokan ébredtek rá, hogy valóban Jézusra vonatkoznak az ősi nagy jövendőlések. Fülöp így számolt be Nátánaelnek: megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a proféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiát. Meg kell, hogy lássuk a názáreti Jézusban az Isten egyszülött fiát, meg kell, hogy lássuk a prófétai ígéreteknek a beteljesülésében, hogy Isten elküldte számunkra a világ megváltóját, aki nem más, mint Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia. Szeretném, hogyha advent elején ti is észrevennétek és meglátnátok, felfedeznétek, hogy Isten a ti életetekben is betartja az ígéretét, és hogy elküldi majd a ti szívetekbe is karácsony estére a messiás Jézusnak a születésének az örömét, de ehhez szeretném, hogyha minden nap lépnénk egyet, mégpedig a jó úton, és az első lépést azért tennénk meg, hogy a szomorúak felé fordulunk, és a segítségre szorulók, a kirekesztett embertársaink felé, hogy az ő számukra is elvigyük az örömhírt, hogy Jézus Krisztus eljött, aki egyformán szeret mindannyiunkat, ha szegények vagyunk, ha gazdagok, ha buták, ha okosak, hiszen az Isten egyszer és mindenkorra megváltott minket, megszabadított minket az örök szenvedéstől, és mindannyiunk számára a szeretetet és az örök boldogságot ígéri, az örök boldogság állapotában a mennyországban. Áldjon meg és vezessen minket az advent idején, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett a messiási jövendőlésekről. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Nagy Bálint jezsuita szerzetes, a rendhivatás gondozója az ifjúság pasztorációról osztja meg gondolatait. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, ezután a Lélek szava szól, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3:05-kor Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk mai adásában elsőként a 100 év elhunyt Lepsényi Miklós nógrádszakáli plébános életéről hallanak, majd ellátogatunk a Palóc Múzeum új időszaki kiállítására, és végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Jelenics István verseiről írott eszéjét. 4:00-kor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Kolesár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kristan Tamás, Molnár András, Papi Edikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csak Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki mindvégig meg is erősít titeket, hogy fedhetetlenek legyetek Urunk Jézus Krisztus eljövetele napján. hűséges az Isten. Ő hívott meg fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe. Olvasom az első korintusi levélben. Ady Endre írta, próbáltam sokféle mesét, de haj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, Fölség, Isten, a tiéd minden. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok, Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, amit áhítok, s miért? Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok. Kire várunk? Jézusra, akinek jobbjára szeretnénk állni, amikor újra eljön. Azzal azonban ne várjunk tovább, hogy keresztények legyünk. Még ebben az adventben kezdjünk hozzá. Jöjj, népek várakozása, Urunk Jézus, és örvendeztes meg minket isteni jelenléteddel. Szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Ha gondoljuk is, hogy magunktól képesek vagyunk a jó és rossz megkülönböztetésére, nagyon is könnyen esünk tévedésbe és önámításnak leszünk áldozatai. Ha jót akarunk tenni, hiányzik az erő és a bizalom. Ha azon fáradozunk, hogy a rossznak ellenálljunk, nagyon is gyakran az a szomorú tapasztalatunk, hogy gyengék vagyunk és végül is alulmaradunk. Jöjj hát, és gyógyítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére gyenge, elégtelen emberi mi voltunknak. Jöjj isteni dicsőség fényessége, jöjj Isten ereje és bölcsessége, változtasd át éjszakánkat nappallá, oltalmazza veszélytől, világosítsd meg vakságunkat, erősítsd bennünk a bátorságot, vezess kézen bennünket akaratod szerint földi vándorlásunkban, míg föl nem veszel minket az örök városba, amit magad készítettél nekünk.